Imádkozzunk. Kérjük, hogy add meg nekünk most, hogy a mi lelkünkkel tudjunk most feléd megnyílni, és tudjunk átmenni most a hétköznapi gondolkodásunkból, tudjuk megérteni és keresni a te akaratodat, és tudjuk megnyitni a mi szívünket a magasabb igazságok felé, amelyek ugyanúgy jelen vannak itt a mindennapok világában is. És tudjuk a te lelked dolgait kutatni az életünkre vonatkozóan, a kérdéseinkben, a döntéseinkben, amikor keressük az utat, a megoldásokat, vagy hogy merre menjünk. Így kérjük, hogy most áld meg bennünket, és köszönjük, hogy egybegyűjtöttél, ilyen sokan együtt lehetünk. Köszönjük mindazoknak a hitét, elindulását, akik eljöttek ezen a napon erre a helyre, és így tesszük együtt tiszteletünket, és így imádunk. És köszönjük azt, hogy nem kidobott idő ez, és hogy megáldod a veled eltöltött időt, és megáldod az életünket. Így kérjük, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk jelen lenni, és tudjuk megosztani gondolatainkat is. Jézus nevében légy itt jelen közöttünk. Amen. Ugye a Krónikák második könyvéből a mai igét választottam. Ez a 18. fejezet. De mégis a Királyok első könyvéből olvasnám, mert az egy párhuzamos rész, de ott egy kicsit bővebben volt egy-két momentummal. Úgyhogy ugyanezt a történetet, ami a mai napig, nem tudom, hogy ki olvasta. Most nem a vizsgáztatás. Jó, csak azért, mert akkor már... Jó, és ennek válogatott verseit, bár az, hogy értsük a történetet, azért fel kell olvasni belőle elég hosszan. Három esztendeig nyugton maradtak, nem volt háború Arám és Izrael között. Harmadik esztendőben, amikor Józsafát, Júda királya elment Izrael királyához, így szólt Izrael királya szolgáihoz. Jól tudjátok, hogy Rámot Gilead a miénk, és mi mégis tétlenkedünk, ahelyett, hogy visszavennénk Arám királyától. Józsafáttól pedig ezt kérdezte, eljössz-e velem harcolni Rámot Gileádért? Józsafát így felelt Izrael királyának, elmegyek akár csak te, az én népem, akár csak a te néped, az én lovasságom, akár csak a te lovasságod. De Józsafát ezt mondta Izrael királyának, kérdezd meg előbb az Úr igéjét. Izrael király ezért összegyűjtötte a prófétákat, mint egy 400 embert, és ezt kérdezte tőlük, elmenjek-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek, vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt. Józsafát azonban ezt mondta, nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Józsafátnak, van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájéhu, Jimla fia az. Józsafát erre így szólt, ne mondjon ilyet a király. Ekkor Izrael királya odahívta egyik udvari emberét, és ezt mondta, siess Mikájéhuért, Jimla fiáért. Izrael királya és Józsafát, Júda királya ott ült, díszruhába öltözve, mindegyik a maga trónján, Samária kapu bejáratánál a téren, a proféták pedig mind ott profétáltak előttük. Citkijá, Kenánna fia vasszarvakat készített magának, és ezt mondta, így szól az Úr, ezekkel ökleled Arámot, míg csak el nem pusztítod. A proféták mindnyájan így profétáltak, vonulj föl Rámot Gilead ellen, és sikerrel jársz. Az Úr a király kezébe adja azt. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikájéhut, így szólt hozzá. Nézd, a proféták egyhangulag jót ígérnek a királynak. Legyen azért a te beszéded is olyan, mint az övék, ígérj jót. De Mikájéhu így felelt. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. Amikor a királyhoz érkezett, a király megkérdezte tőle, Mikály Jéhu, elmenjünk-e harcolni Rámot Gileádért, vagy letegyünk róla? Ő így felelt neki, vonulj föl és járj szerencsével. Az Úr a király kezébe adja azt. A király azonban ezt mondta neki, hányszor eskesselek meg, hogy csak igazat mondj nekem az Úr nevében. Erre így felelt. Láttam egész Izraelt szétszórodva a hegyeken, mint egy nyájat, amelynek nincs pásztora. Az Úr pedig ezt mondta, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Ekkor Izrael királya így szólt Józsafáthoz, ugye, megmondtam neked, hogy nem profétál ez nekem jót, csak rosszat. Mikály Jéhu pedig ezt mondta, halld meg az Úr igéjét. Láttam az Urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Achábot, hogy felvonuljon, és elessék Rámot Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden prófétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. Íme így adott az Úr hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Ekkor odalépett Cidkija, Kenanna fia, arcul ütötte Mikály Jéhut, és ezt mondta, talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél? Mikály Jéhu így felelt, majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz. Akkor ezt parancsolta Izrael királya, fogd Mikály Jéhut, vidd Ammon városparancsnokhoz és Jóás királyfihoz. És mond, ezt parancsolja a király, vessétek börtönbe, és szűkösen tápláljátok kenyérrel és vízzel, amíg békében vissza nem térek. Mikály Jéhu így szólt, ha csak ugyan békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Majd ezt mondta, hallja meg ezt az egész nép. Azután fölvonult Izrael királya és Józsafát Júda királya Rámot Gileád ellen, Izrael királya ezt mondta Józsafátnak, én áruhába öltözöm, és úgy megyek a csatába. Te azonban öltözz a magad ruhájába. Izrael királya tehát áruhába öltözött, és úgy ment a csatába. Arám királya pedig ezt parancsolta a harci kocsik parancsnokainak, akik 32-en voltak, ne támadjatok meg se kicsit, se nagyot, csak Izrael királyát. Amikor a harci kocsik parancsnokai meglátták Józsafátot, ezt mondták, csak ő lehet Izrael királya. Ellene fordultak tehát, hogy megtámadják, Józsafát azonban kiáltozott, ekkor a harci kocsik parancsnokai látva, hogy nem ő Izrael királya, elfordultak tőle. Egy ember pedig találomra meghúzta íját, és eltalálta Izrael királyát a szíjak és a páncél között. Ekkor megparancsolta a kocsi hajtójának, fordulj meg és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem. Mivel azonban az ütközet egyre hevesebb lett azon a napon, a királynak állva kellett maradnia a harci kocsijában az arámokkal szemben. Estére azután meghalt, mert a vére elfolyt sebéből a harci kocsi belsejében. Napnyugtakor ez a kiáltás szaladt végig a táboron, mindenki a városába, mindenki a hazájába. Így halt meg a király, és miután Samáriába érkeztek, eltemették a királyt Samáriába. Harci kocsit Samária tavában mosták le, a kutyák nyalták a vérét, és parázna nők mosakodtak ott az Úr igéje szerint, ahogyan megmondotta. Achábnak egyéb dolgai mindaz, amit véghez vitt, az elefántcsont palota, amelyet építetett, és mindazok a városok, amelyeket felépített, le vannak írva Izrael királyának történetek szóló könyvében. Na, felolvastam az egészet, csak azért már, hogy lássuk. No, hát előttünk van ez a történet. Nem szeretnék hosszan beszélni, inkább akkor átadnám egy rövidre, úgyis hogy ugye itt a vezetés kérdése van, az Isten akarata és a prófétáknak a szerepe, és már itt Istvánnal beszéltünk, hogy neki már mennyi mondani valója van, úgyhogy... meg azok, akik már olvasták, meg akik most hallották, hozzá tudunk tenni. Jó, tehát... igen, ez a Nábot szőlője. Jó van, mert most hirtelen nekem is itt a nevekkel... tehát itt ez az Achab, aki a Nábot szőlőjét elvette, és akkor az őnek jó volt, ugye egyrészt ez egy ítélet. És azért tudjuk, hogy itt volt ugye Illés proféta előtte. Igen, Illés története, mert most keverednek nekünk itt az idősíkok, tehát itt Illés proféta is szerepel, az Achab király. Ugye nagy kijelentései voltak, mert Illés proféta is ott volt neki, akkor ugye üldözte Illést, tehát ő több soron, most azt mondom, lelki értelemben betelt már az ideje Achab királynak, és úgymond Isten ítéletet akart fölötte tartani. Megérett az idő Achabnak a gonoszsága miatt, hogy eljöjjön az ő végórája. A történet feszültsége az, hogy ugye sógor viszonyba kerülnek a két ország, ugye, és Jószafát király meglátogatja őt, és van ez a Rámot Gileád, ami Arám kézre kerül, és ezt kellene visszahódítani, úgymond a két király végre nagy egyetértésbe kerül látszólag ezen a témával kapcsolatban, akkor menjünk és harcoljunk együtt. De közben ugye Jószafátnak az egész uralkodása más elveken alapul, ő a törvénykönyvét körbevitette a Júda királyságában. Ugye már ketté szakadt az ország, ez az az időszak, Salamon után vagyunk. És akkor nagyon-nagyon megerősítette a Júda királyságát Isten. A környező népek is elkezdték tisztelni Jozsafát királyt, hoztak ajándékokat neki. Tehát úgy tisztelték őt, mint hasonlatos volt egy kicsit, mint hogy a Salamon, persze nem a bölcsességért, meg nem volt akkora pompa, de mint Dávid királyt is. Tehát Isten szerzett neki egy ilyen biztonságot. Most ebben a helyzetben ugye láthatjuk is, hogy Achab király ugye kitalálja ezt, hogy menjenek el harcolni, és akkor Jozsafát mondja azt, hogy hát kérdezzük meg a prófétákat. Ez végül is az ő ötlete volt, ha így nézzük. Most ez nem pusztán csak egy ötlet Jozsafát részéről, hogy akkor próbáljuk ki, hogy mit mond a egy-két proféta, erősítsük meg, ugye vessünk sorsot, vagy bármifajta megerősítést, hanem ennek van egy ilyen mélyebb gyökere is ő benne. Azon viszont így csodálkozhatunk, hogy az Úr profétái ilyen mértékben elszaporodtak nekem itten, hogy Achab nem annyira támogatta az Úr profétáit, de mégis itt az udvarban ennyi proféta lett hirtelen, 400 proféta. Ugye? De valószínűleg tartatjuk, hogy ezek a proféták, legalábbis ahogy működtek, érezhető, hogy Isten lelke nem nagyon ragadta meg őket igazából. Csak egy ember volt, ugye ez a Mikály Jéhu, aki mindig rosszat mondott a királynak, és ez így egy kicsit... mellőzve volt már, mert semmi jó üzenetet nem mondott, és ő volt az, aki ugye keményebb ítéletet is mondott Achab számára. A többi proféta meg olyan képben van föltüntetve, mint akik úgymond mindig kiszolgálták ezt a királyt. Mondhatjuk, fizetett szónokok voltak, vagy legalábbis úgy tűntek föl. Egyfajta tisztességet is kaptak ott az udvarban, mert mégiscsak az Úr profétái voltak. És mondhatom azt, hogy szimpadias jelenetek is voltak itt, mert hogy szarvat tett magára, meg egyéb meggyőző erővel is bírt, hogy érzékeltesse, hogy mit üzen az Úr. Tehát nem sokszor látjuk azt, bár a profétáknál előfordul az, hogy használnak eszközöket szemléltetésképpen, mert tényleg az Isten így akar valamit elmondani. De itt ebben az esetben ugye ez is feltűnik, hogy mind a 400 proféta azt mondja, hogy lehet menni harcolni. És ugye Jószafátnak jön az az ötlete, hogy nincs itt más proféta is. Most valaki 400 után nem tudom kitenni fel azt a kérdést, hogy nincs itt még egy proféta. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor Dávidnak is, amikor kiválasztották, ugye annyi fia volt már Isainak, aztán mondták, hogy nincs itt még egy fia. Ja, de igen, tényleg van még egy kint. Tehát ez hasonló ez az epizód. hogy Isten lelkétől kiválasztott ember nem a választottak között van. Már úgy, hogy amit egyébként ugye ott első kézből ott vannak arra érdemlegesek, azok voltak a 400, és az, aki pedig Isten igazából kiválasztott, az meg mellőzve van. Ez nem egyszer fordul elő, hanem sajnos ez sokszor így van az életben. És akkor kerül be ugye Mikaéhu, és akkor elmondja a profétai szót, és akkor láthatunk egy üzenetet, hogy először azt mondja, hogy mennyi és jó szerencsével jár. Ő is hazugságot mond, ugyanazt mondja, mint a többiek, de ugye a királynak, király nem hiszi el neki, és megesküdteti, hogy csak az igazat mondja, és akkor ugye lát egy látomást, amiben szétszorodva vannak a hegyeken, mint a nyája a Izrael, amelynek nincsen pásztora. Ez ugye az a harc utáni állapot, amikor szétszorodnak, nincs ezeknek gazdájuk, térjen haza mindenki békével. Szóval egyfajta, most ezt nem tudom, hogy arra érti-e a proféta, hogy már most, amikor ott megállnak, úgy tűnik, mintha szétszórt nyáj lenne, és haza kell menni békével, erre is vonatkozhat ez, de arra is vonatkozhat, hogy szétszóratik, amikor a harcban szétszóródnak. De az az üzenet, hogy térjen haza mindenki békével, ez a jelenbe szól, és arra, hogy hát most mindenki menjen haza, és ne harcoljon. Itt egy kicsit így a síkok mennek, és ezután Mikaéhu elkezdi egy nagyon érdekes képez, és erről beszélgethetünk, hogy elmondja azt, hogy mi történik a láthatatlan világba, az Isten világába, és föltárja előttük, hogy az, ami most történik velünk, az igazából egy hamis lélek akar bennünket félrevezetni, és elmondja nekik, hogy ugye Istentől jön ez a hamis lélek, Isten ad rá engedélyt, hogy hazug lélek legyen, és hogy megcsalja a prófétákat, és ezt a magyarázatot adja. Hát ez nem hogy könnyíteni az üzenet átadását, hanem még nagyobb ellenállást szül, és akkor ugye oda megy hozzá egy másik proféta, aki arcul üti őt, és talán eltávozott tőlem az Úr lelke, és csak veled beszél, kérdést teszi föl, amit hát ugye nehéz eldönteni, hogy amikor két proféta vitatkozik, hogy kinek van igaza, egy dolog dönti el, hogy kinek a szava teljesedik be. Ugye ezt már Isten is hivatkozott erre, hogy amelyik proféta mondott valamit az én nevembe, de nem teljesedett be, azt nem én küldtem. Amelyik profétának pedig beteljesedik a szava, azt az Isten küldte. Ilyen egyszerűen lehet eldönteni, csak ez utólag bizonyosodik be, úgyhogy ez itt a feszültség. És akkor Mikaéhu ugye megmarad ebbe a, vagy Mikaéhut börtönbe vetik, és úgymond szenvedés vár rá, nem hallgatnak rá, mert miért hallgatnának rá, elmondja az üzenetet, és a király meg van győződve, hogy ő majd békében tér vissza, és erre mondja Mikaéhu, ha csak ugye a békében térsz vissza, nem az Úr beszélt általam. Ugye ez a helyzet. És akkor most beszélgethetünk arról, hogy mi a véleményünk a történetről. Aztán majd még én is mondok. Még egyszer mondtam a történetet, hogy nem kellett volna, de próbáltam egy kicsit még körüljárni, és akkor átadom a szót. Lehet, hogy az eredeti szövegben itt van egy eltérés, vagy éppen így van, nem tudjuk, mert nem néztem meg én se.
Mert hogy a profétát most honnét lehet tudni, hogy most milyen proféta, hogyha vagyok egy egyszerű ember, vagy akár a király is, vagy így nehéz ez.
Hát igen. Hát ez benne a szép ebben a történet. Jó. Tehát, hogy iszonyú nehéz eldönteni, hogy jó döntést hozzon.
Igen, szól az ember által, és melyik ember által szól, hogyha például sok hang van, ja. Tehát 400 hang.
Ugye a demokrácia ennyit ér. Szavazzunk. Tehát, hogy az Istennél néha az egy, az sokkal többet ér. Most azt mondom, hogy ha a döntéseket hozunk, most csak értelem, hogyha valami, mert egy komoly döntés, ma úgy szoktak meghozni, hogy vannak a választottak, és azok szavaznak. Most 400 az egy jelent, tehát az... és ennyit ér ugye a vezetés, a látás, meg nem tudom, a meggyőződés, és teljesen fals a végül is a döntés. Ez figyelmeztetés egyházon belül is. Azért, mert valamit sokan akarnak, mert nem biztos, hogy az Úr is akarja. Ha lehet, hogy a választottak akarják éppen. Most semmire nem célzok, ha bárki valamire gondol, de csak mondtam, hogy figyelmeztetés nekünk, de akár nekem is, ha tegyük fel, melyik oldalon állok. Nem biztos, hogy én vagyok az az egy, aki az Úr lelke szól, lehet, hogy én is a 400 között nem tudom, éppen úgy érzem, hogy ez a helyes. Talán ezért nehéz. Jó? Tessenek még tovább. Isten? Meghallgatunk István, gyere üljél ki ide.
Az első az, ami nekem eszembe jutott, hogy a Józsefet megkérdezi, hogy nincs-e még proféta nyitatban. A kérdésben adott, hogy nincs egy igazi.
Ja, hogy szám, ez
és
neki...
És azt gondolom, hogy itt jön az a kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy igazi vagy, vagy hamis. Hogy Józsefet az Úr embere volt, Isten embere volt. Tehát azt gondolom, hogy az egész életében azon kevés királyok egyike, hogy Józsefet aki egész életében az Úrra járt, hogy adott talán neked, hogy különböző. Ahogy is inkább, hogy az apostoli levelekben van, hogy a tévtanítás, a tévtanítókról beszél. És nem a tévtanítást kérdezik kritizálni az apostoli levél, az apostoli levél azt kritizálja, egyszer leírják, hogy milyenek a tévtanítók. És szerintem az, hogy ki vallja magát az Úr emberének, nem, hát onnantól lehet megismerni, hogy mit mond, meg, hogy az mennyire hiteles, hogy a baj vagy, akkor mennyire éli meg az Úrra való járást. Ez az egyik, ami eszembe jut. A másik nagyon sajnálom, hogy a Biblia nem hangos könyv. Én szerintem, amikor megkérdezik ezt a profétát, Mikael Jakub, és szerint maga hihetetlen irónia van, amit ő mond. Ez nem hazudik szerintem. Tehát az a baj, hogy a hangsúlyokat nem érzékeljük. Az egész eredmény meg utolt már arra utal, hogy nem vagyok a királynak. Nem félt a királytól. És a nagyon érdekes, ami még eszembe jutott erről az ígére kapcsolatban, az ugye Ahab reakciója, tehát ugye elsőre, hogy ha megmondom az igazat, akkor nem mondok igazat, akkor ő tudja, hogy nem mondok igazat, és miért nem mondok igazat, de megmondom az igazat, akkor meg, hogy látod rosszabb prédikát, tehát hogy nem szereti valami rosszat, de ugye ő azt szeretné...
Egy pozitív gondolkodó.
Pozitív legyen, de egy dolog is lehet, tehát mondjuk így nem működik a
mondjuk nekünk is vannak ilyen szűrőink, hogy melyik igét szeretjük hallgatni.
Persze.
Nem? Hát én sem szeretem hallgatni, mikor végnék az ítéletes igék vannak, akkor most azt mondom, persze, ha arra van szükségem, akkor az jó nekem.
Persze, csak ebben van a különbség, igen. Hogy nem szeretem hallgatni, mert nyilván emberek, hogy nem szeretünk hallgatni, de ha arra azt mondjuk, hogy ez nem a Úr igéje, ott van a baj. Tehát amikor azt mondja, nem szeretem hallani, az Úr ezt mondja, és akkor valamit nekem kéne, amit mégiscsak csinálom ebben, akkor járunk el helyesen, szerintem. Tehát kínálnak az úgy, hogy nem tudom, sokat itt nem tudom, milyen elbúrult állapotában volt meg a történet, tehát igazából én abszolút nem úszkodítom.
Jó, tehát van ez a megkeményedési időszak, hogy sokat, vagy intve van valaki, akkor már a, nem tudom, ötödik intést már nem biztos, hogy fogja venni. Még hogyha egyértelműen mondja is el valaki neki, hogy ez vár rá, ez történik most, ez van. Azért van ez a félreértés, nem tudom, nem félreértés, hanem ez a félrevezetés, tehát még el is mondják neki majd, hogy nem a szájába rágják, hogy mi történik, de akkor is ugye nemet mond rá. Tehát van egyfajta vakság az emberben, ami ki tud fejlődni, és azt hiszem, hogy akár nem ilyennek született. Tehát, mert azt hiszem, egy Isten az embert nem olyanná teremtette, még a leggonoszabbat se, hogy nem tudom, hogy ő gonosz legyen. Tehát én hiszek ebben, hogy Isten azért az embert. Az, hogy milyenekké leszünk, az valamilyen szinten mi növesztjük föl magunkba. Vagy azt, mint Józsefet, hogy Istenre figyelő emberré válunk, úgy neveljük a mi lelkünket, és úgy élünk az életben, vagy pedig ugye ez a fajta, másik fajta lelkület, hogy folyamatosan Isten lelkét ugye ellenségnek tekintjük, vagy Isten igéjét, vagy Isten szavát kikerüljük, vagy félremagyarázzuk, vagy találunk egy jó indokot, amivel meg tudjuk magyarázni, hogy hát igazából mindig csak rosszat mond. És ezáltal anulálja azt, hogy ez nem lehet igaz, mindig csak rosszat mondott nekem. Ugye ezáltal mondta azt, hogy ő nem lehet az Isten prófétája, mert mindig csak rosszat mond. Jó, hát egyébként meg az tényleg kérdés, hogy itt most ebben az esetben mindig, hogy egyáltalán van-e valaki, aki birtokolja mindig folyamatosan az isteni szót. Ugye, hogy akár bármilyen tekintély is lehet valaki egyértelműen. Mert lehet, hogy valaki annyira tekintély, hogy meg sem merjük kérdőjelezni, hogy amit ő mond, az nem az Isten szava. Nem? De lehet, hogy rászolgált, és tényleg ő mindig azt mondta, és ő soha nem tévedett. De ez alapján azt is ki lehetne mondani, hogy nincs olyan ember, aki mindig és minden bizony, mindig tudta, hogy mi az Isten akarata, hanem lehet, hogy, mert például itt a 400-ra én nagyon ezt érzem. Jó, persze mondhatjuk azt, hogy ők eleve sosem voltak Isten prófétái, de számomra ez a történet azt is mondja, hogy mindig meg kell, nem a személy, nem a tekintély dönti el, hogy ki az, vagy mi az üzenet, mert lehet, hogy most azt mondom, valaki belép az ajtón és mond valamit, és azzal üzen nekünk Isten, mi pedig itt vasba, vérbe vagyunk verve, hogy mi, már pedig mi tudjuk, mit akar az Isten, és meg vagyunk a saját gondolatunkkal kötözve, amit mi szeretnénk. Tehát ez is egy érdekes dolog. És másrészt pedig az, hogy a prófétaság lelkét, azt ne vessétek meg a prófétálást. Ugye Pál apostol is beszél erről, amikor a lelki ajándékokról beszél, akkor kiemeli azt, hogy fontosak ugye a Korintusban és a nyelveken szó, ezzel a prófétálást ne vessétek meg, vagyis azt, amikor Isten lelke szól hozzátok, és ti azt magyarázzátok az Istennek az igéjét, és mélyebbre tudtok menni, azt ne vessétek meg, hanem pont azt, hogy így mond, az életetekben kívánjátok ezt, mert vannak lelki ajándékok, amiket jobban kíván az ember, míg vannak, amelyekre nem annyira tesz hangsúlyt. Jelen esetben pedig azt látjuk, hogy a prófétasság, vagy az a lélek, amikor Isten igéjét értelmezzük, az majdhogy nem mindennél fontosabb. Mert az egészet meghatározza az életünket is, hogy hogy látunk dolgokat, hogyan fogunk dönteni, és milyen úton fogunk járni. Ugye a prófétálás, amit ad az Isten, azt a gyülekezetekben is fontos táplálni, hogy a gyülekezeti tagok is úgymond magukban ezt a lelki ajándékot munkálják ki. Tehát éljenek vele, hogy legyenek közöttünk is olyanok, akik tisztán hallják az Isten szavát. És ezt nem lehet egy emberre ráruházni pusztán, hogy értsük jól, hogy akkor mindig valaki megmondja nekünk. Mert látjuk ennek a, most azt mondom, a veszélyét is, hogy kiben bízom, kire teszem én ezt a jogot, tehetem én alkalmas emberre is, hogyha van, de lehet, hogy alkalmatlan arra, akitől én várom, hogy majd megmondja nekem, hogy mit akar az Isten. És ilyen szempontból mindig meg kell vizsgálni az Isten igéjét, amikor hirdetik, az ige hirdetésben is. Isten megadta nekünk azt a jogot, hogy a lélek mindeneket vizsgál, mi is vizsgálhatjuk az Isten dolgait, és kérdéseket tehetünk föl, vagy kutathatjuk, és egy adott üzenetet meg lehet jobbról-balról nézni, és nem fontos mindjárt rábólintani. Nem kell mindjárt rábólintani. Valaki azt mondja, az Úr ezt mondta. Ez nem jelent semmit. Bár mindent jelent, mert a legnagyobbat mondja ki, hogy az Isten ezt mondja, ugye? Ez a megkérdőjelezhetetlen dolog, mert valaki ezt kimondta, akkor már hogy merünk mi ezzel lesz szólni? És ennek a történetnek ez a feszültsége, hogy valaki ezt kimondja, hogy az Úr ezt mondja. És ezt ugye nehéz megcáfolni, mert se kontra, senki nem tudja most egyértelmű bizonyítékot felhozni, és ezért a kísértő, hogy az ördög nagyon szeret a templomba járni, mert ott nagyon jó terep van neki, mert ott aztán az Úr megmondja, és mindenki érti, ahogy érti, és akkor ezt meg lehet egy kicsit úgymond lovagolni ezt a dolgot az emberek lelkében, és egy adott üzenetet el lehet feldíteni, hogy Isten lelke pedig ugye ki tudja igazítani a bennünk, hogy mi az Isten akarata. Ugye amikor Isten azt mondta a kísértésben, hogy a kert egy fájáról nem ehettek, ugye a kísértő azt mondta, hogy azt csak ugye azt mondta, és a kert egyetlen egy fájáról nem lehet enni, egy kis, ugye mindjárt kis félrehalláshoz hasonló ez a dolog. Ugye hát nem azt mondta, csak már ugye ki van bővítve egy kicsit a dolog. Jó, de visszaadom akkor a szót, amíg van, István, van még benned? Akkor ne fogd vissza magad. Igen, mondjuk itt azért azt tehetünk különbséget, vagy legalábbis ebben a történetben benne van, hogy az a hamis prófét, aki prófétál, nem tudja, hogy hamisan prófétál. Mert szerintem ebbe ez van benne. Elmegy a lélek, és megcsalják őt is, de ő megvan róla győződve, hogy ez az Isten akarata. Hát az van, hogy elment a lélek, csak Mikaihu mondja el, hogy ez van, hogy egy hamis lélek jött, és az rá fogja szedni azokat a prófétákat. Tehát itt van egyfajta, és azt mondom, valahol egy ártatlanság is, hogy hát jön valami, és megcsal engem.
Nem?
Na most ez egy kérdés.
Aha.
Csak azokat csalja meg, akik hamisak. Jó.
Ez a Antónia adta az ötletet, hogy mindent megvizsgáljatok, hogy jó ember, hogy az jó, az nem jó, azt nem fogadhatom, mert amikor itt ide jártam, ez volt a téma, hogy mindent megvizsgáljatok, és az jön a mérce. Volt egy ilyen útjelző című újság, most is van a mi újság, ügyi olvasókkal, és abban az volt az egyik vezérfonai, az alapján tanulmányoztuk az igét, hogy mindig az legyen a mérce, hogy az Úr Jézus eljönne veled. És egyszer volt is akkor, amikor azt mondtuk, na, hogy a diszkóban, a drogban, meg ez van, meg az van, hogy elmenne veled az Úr Jézus, és volt egy másik gyülekezetben egy kioktató, de ez szélsőség, mert vannak emberek, akiket direkt odaállít, hogy ott evangelizáljon, úgyhogy azt is meg kell érteni, hogy neked nem kell elmenni, mert nem tudnál megállni valakit, meg arra ad erőt a Istennek, hogy ott hirdesse az ő nevét. Nem tudom, nem akartam a témát.
Nem, végülis ez a kis alkalmazás. Alkalmazás, hogy mit jelent akkor kereszt, mit jelent Istent követni. István, akarsz mondani valamit? Mert akkor átadom.
Ez a biztos, hogy elmenned vele. Tehát valaki vele, és ahol vele elmenned, de valaki vele nem, mert ő
Tehát, hogy ő... Szóval az egyik ember hite a másik ember hitét megítélheti, vagy cselekvését.
Ezt tudomásul kell venni, hogy az ember szabadságot kap az Úrban, de ez a szabadság, ez különböző, egyenlamú, de különböző. Tehát aki megtért alkoholból, az nem lesz szabad arra, hogy utána kívult is így van például. Ez csak egy ilyen példa, de azért van, mint már másra. De azt gondolom, hogy visszatér az eredetre, tehát itt igazából tényleg én azt gondolom, hogy ez az én megnyugodtunk százat.
400.
400 volt. Hát én azt gondolom, hogy nem látszorosan azokra.
Jó, hát ezt bátran gondolhatjuk, mert nem rólunk van szó, csak az egész magunkról mit gondolunk.
Hát, hogyha én nem tudom, hogy nem is jelent,
Persze, nyugodtan, menjél bármerre.
Kíváncsian elolvastam, aztán Józsefátot is megforgálta az Úr, ugye, igen. A holnapi történet. Mert ez nem, ez ő részéről sem volt jó döntés, mert a bűnös segítette. De egyébként Józsefát az Úrral járt.
Igen, tehát hogy senki sem tud annyira tökéletesen járni az Úrral, hogy ne legyen neki egy rés az életén. Hát ezek is nagyon sokszor gyakorlatban minket is ez visz félre, nem? Hogy valakiért, tehát viszonyainkban nem tudunk olyan határozottak lenni, hanem elmossuk. Csak lehet, nem merte azt mondani, hogy igen, nem mert azt mondani, hogy én nem megyek veled. Igen, ez nem az én harcom.
A nem helyes a 400 próféta megkérdezése, meg még az sem volt elég, akkor még kérdezzünk meg valamit, akkor ez mind azt igazolja.
Hogy Józsefát menekülni akart. Menekülni akart, és várt valamit, hogy, hogy ki tud bújni ebből a csapdából. Végülis ki tudott bújni, mert az Isten megmentette. Csak ugye ott volt benne ebbe a tehetetlenségbe, vagy ebbe a sodródásba. És másik oldalról pedig látjuk, hogy akármit is csinált, bármilyen raffináltan, ugye áruhába öltözött, ugye egy véletlenül kilőtt nyíl találta el. Tehát ez is egy olyan szimbolikus dolog, hogy igen.
Hát meg ugye a Józsefát megtámadó, hogy Isten más irányba terelte, akkor ebből is ott van példa, hogy Isten megőrizte, mert ugye még
és majd tudnám, egy kicsit úgy tűnik, mintha akár Józsefátot szerette volna felhasználni. Ugye belecsalta ebbe, és ő mint királyi ruhába, ő megy a szekkéren, ő meg áruhába megy. Hogy ő tolta előre, mint egy ravaszul, hogy hát ha ő elviszi akkor a balhét. Hogyha már úgy van, hogy ő veszélyben van, akkor lehet, hogy Józsefát neki még kapóra is jön. Hogy ebben a harcban ő a, nem tudom, a király. Jobban, nyilvánvalóbb. Jó, hát igen, pont az, hogy ugye Isten népét, vagy Isten profétáit. És ez is az, hogy amikor tehát az igaz eltűnik, akkor ugye a helyére valaki odaáll. Mert hogy az igaz proféták eltűnnek, akár mellett és a helyükre odaállnak azok, akik úgymond a béresek. És akkor ők igen, sokan vannak a koncra. Jó, végülis azt is mondhatjuk, hogy a konfoly együtt nő a búzával, ahogy Jézus is mondta, tehát ma is hasonló a helyzet, hogy most ha így nézzük, akkor van az Isten igéje, meg van a hamis lélek, együtt munkálkodik az Isten betésében ez a kettő, és hiteti az embereket, és összezavarja a szálakat. Hogy ne szakítsátok ki, ugye nekünk azt mondja Isten igéje,
hogy ne. Kiúton kijön minden, és most van így rá joga, akárkinek, hogy most elbírálja, hogy ez jó, ez a rossz.
Hát kell, hogy jó mondani rá, mert az Isten ígéret kell követni.
Igen, de ha igényszerű, most tegyük föl, hogy igényszerű. És bibliai alapokon nyugszik, Krisztus akarja követni.
Akkor az is baj van.
Hát ez a...
Nem annyira ismerem őket, hogy én nem megyek. Az, hogy nem ismerem az egyházokat, tudod, ahol ott kéne ülni, teszem fel fél évig, hogy valamelyik egyháztól is véleményt mondtam.
De én most nem láttam az egyház jól másiknak, hanem egyházon belül, tehát református egyházon belül is vannak olyan elszenteltek, hogy papok, felszentelt lelkészek, akik nem az Úr ígéret hirdetik, és nem úgy jelent, hogy az Úr. Tehát most én erre gondoltam.
Igen,
én meg másra. Tehát nem felekezetekre a korúpálóat, hogy ez a felekezet nem jó, a másik felekezet nem jó, hanem hogy tehát az, hogy valaki visszaél el az útot, lakott, felruházott.
Hát de azért kell akkor ott ülni, abba a gyülekezetben, nem tudom, hogy megpróbálja akkor abban a lelki pásztorral, vagy igen,
igen, mondjuk imádkozni kell a lelki emberért is, hogy megmondod. Hogy...
Nem, én sem erre mondom, nem egyébként kell, hanem csak hogy fölismerni, hogy az is van.
Igen, és akkor beszélni vele.
Nem igaz,
beszélni, nem mással.
Hát akkor, hogyha inthető a lelki vezető, az jó. Vagy legalábbis igen, rájön. Jó, hát ez biztos nehéz kérdés, de úgy, hogyha magunkra vesszük, akkor mindannyiunknak saját magáról kell elsősorban vizsgáljátok meg magatokat, ez talán az első dolog, és mindenki saját magát és Istennel való kapcsolatát vizsgálja, akkor végül is megmenekülhetünk a félrevezetéstől. Egyrészt attól, amikor mi magunk egymás gondolatmenetbe megyünk, másrészt, ha magunkat megvizsgáltuk, és mi az Úrral vagyunk, akkor nálunk kigyulladhat a piros, amikor valaki rossz irányba vezet. Szerintem ez a legegyszerűbb útja végül is a megoldás felé, hogy mindenki saját maga az Istennel való kapcsolatát erősítse meg, és úgymond élesítse ki, vagy tegye tökéletessé. Tehát is a konkoljal így tudunk igazából ellenállni, hogy mindenki a maga gyökerét, a maga életét nemesíti jó értelemben. És így visel gondot a gyülekezetre, hogy önmagára, és úgy a környezetében levőkre is jó hatással tud lenni. Igyekszik. És szerintem ez az, amit mi megtehetünk, vagy ebbe gyakorolhatjuk magunkat. Hogy, tehát, mert hogyha erős vagyok én is, meg a másik is ebbe gyakorolja, akkor már nagyobb a mi erőnk is. Hamarabb észrevesszük, ahol hiba van, hogy nem járunk vele együtt, és akkor tudunk kilépni ebből a dologból. Ugye az a baj, hogyha nem vagyunk elég tudatosak ebben, vagy másokkal többet foglalkozunk, mások hitével, szerintem az is egy csapda, hogy másokra nézünk, vagy nem tudom, mások hogy hisznek, nem jó hisz, így hisz, úgy hisz, nem jó jár, vagy valahogy ebbe belekerülök, és akkor... Az tényleg az is fontos, hogy talán egy közösségben most ez már kicsit másfelé, hogy beadjuk azt, amit az Istentől kapunk, és azt tudjuk beadni úgymond a közösség életébe, mert ezáltal akkor erősödik a közösségünk. De ugye nem annyira tudjuk ezt beadni, vagy nem tudjuk ezt így megélni, most ezt természetesen mondom, hogy így ez áramlik, akkor egy üres tér alakul ki. Emberek jönnek, és a maguk gondolataival, érzéseivel, vágyaival, csalódásaival, akaratával töltik be azt, amit az Isten lelke töltene be a maga üzenetére, vagy indításával, vagy valamivel, és akkor egy emberi tér alakul ki, ahol az erősek erősek lesznek, a gyengék gyengék lesznek, lesznek hangadók, akik megmondják, mert mint egy emberi közösségben, hogy mit, mi legyen. Nem tudom, érthető, hogy emberi vezérlés alá kerül ez a dolog. Emberi gondolatok fognak diktálni, hogy, és nem igazából inspirált dolgok jönnek be. És akkor ugye, mivel közösségben vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy az Úr ezt, nekem ezt mutatta, ugye? Ezt nagyon sokszor szoktuk használni. Csak ez a kérdés, hogy ő a saját gondolatát, mivel a fejében született meg és a lelkében, akkor azt hiszi, hogy mivel az onnan jön belülről, akkor eleve az egy lelki üzenet. Hát nem biztos azért, mert hogy én lelkiképpen jött ezzel nekem, vagy jött egy indulat a szívemben, hogy ez minden esetre, mivel már belülről jön, hogy az már lelki is. Most azt mondom, Isten lelkétől ihletett. Mert az még az emberi szíjéhez is tartozhat, az én emberi karakteremhez, az én lényemhez, és akkor én azzal próbálok, ugye mondom azt, hivatkozom, hogy az Úr ezt mondta. És ezért nehéz ez a kérdés, mert egyébként használja az Isten az ember személyiségét, használja az Isten az ember lelkét, és itt ezért nehéz kérdés, hogy akkor mi az, amit az Isten üzen, vagy akár lelkipásztorként is, azért nagy kérdés, hogy mire teszem a hangsúlyt, vagy hogy prédikálok, mert én is mondom, Istennek imádkozó embere vagyok, vagy felszentelt embere vagyok, de magamból is tudom, hogy rengeteg gondolat van a fejemben, ami közül lehet van. Vagy éppen, vagy csak ezek a gondolatok vannak, és felteszem, hogy valóban most tényleg erről kell beszélni, vagy így kell beszélni, de csak elmondja az ember, amit ő gondol, de hozzáteszi azt, hogy ez most mindenkinek mérlegelnie kell, és az Isten igéje, az majd akkor lesz csak az ige hallgatói, mikor ő az Isten lelkével ezt átgondolja, és az értelmezi neki. Tehát szerintem ez fontos dolog, hogy még akkor is, még az ige hirdetés is alakul, még megy tovább, és abból az Isten még kiemel valamit, vagy hozzátesz, vagy pótol, mert nem biztos, hogy a szócső, akár én, tökéletes voltam bizonyos tekintetben, lehet, hogy nekem is megvannak a magam gyengességei, hiányosságai, és az Isten lelke kipótolja. Tehát sokkal bonyolultabb ez, hogy az ige hallgató is óriásira része az ige hirdetésének, mert ha csak ő egy készet kap, és azt mondja, ennyi volt az ige, akkor az úgy egy becsapás, mert nem ennyi volt az ige, hanem még Isten lelke, még bennem, azt forgatja és viheti, és azzal nekem még dolgom van. Legalábbis én úgy gondolom, azt én még tovább viszem, és azt forgatom, mert majd aztán abból lesz, majd még lehet Isten üzenete. Azt tovább fogja vinni. Tehát így Isten lelke mindig viszi tovább, és magyarázza a dolgokat, és van jogunk akkor így vizsgálni lényegében, és alakítani. Csak hát ezt kell különbséget tenni az embernek saját lelke és Isten lelke között. Ez egy önismereti dolog. Nagyon nehéz. Igen, tehát hogy mi az, amikor én gondoltam valamit, és mi az, amikor Isten gondolta bennem. Ugye ez között tudja a különbséget, nem tudok sokszor. Nekem jött egy ötlet, és azt mondta, az Úr ezt mondta. Hogy aztán most az most... Tényleg az az én ötletem, vagy az Isten üzenete, ugye ezt kell nekem eldöntenem. És ezen aztán vitatkozhatunk, mert... Sokszor nem üzenek. Jó, de azért olyan kevés ez, tehát néha annyira kevésnek is tűnik, nem? Néha túl kevés is, amire azt mondom. Jó, hát ez azért például ugye akár az én szerepem, mint lelkész, ugye én sokszor mondok ki dolgokat, és azt mondom, hogy az Isten ezt üzeni. És komolyan fölteszem a kérdést, hogy ugye mindig inkább azt mondom, hogy Isten igéjéből én ezt látom. Tehát ez így sokkal jobb, mint hogy az Úr ma ezt üzeni nekünk. Most értjük meg, hogy Isten neve, hanem azt mondom, hogy ezek a gondolatok jönnek most elém, de nem mondom azt, hogy Isten most neked, testvérem, azt mondja, hogy most ezt és ezt tegyed, meg így és így. Lehet, hogy van a helyzetek, mikor ezt kell mondjam, de inkább csak odahozok egy témát, és azt mondom, hogy Isten lelke áldja meg a hallgatóságban, mert én nem állok Isten helyébe, nem állhatok, és nem mondhatom, hogy ma ez az üzenet, most így, hogy direkten, hanem akkor az ige hallgatónak kell szerintem tovább vinni, és így, most azt mondom, nem kerülhetünk ebbe a helyzetbe, ebbe a hamis profétaságba, mert nem állítom én azt, semmiről sem. Én azt mondhatom egy dologról, hogy én nekem ez a látásom, vagy nekem ez a véleményem, vagy nem tudom. Hát igen, az más kérdés, hogy azt mondom, hogy elfogadják-e tőlem azt, mondjuk lelképásztortól, vagy de akár, mint egy gyülekezeti tagnak is lehet olyan tekintélye, hogy amit ő mond, akkor az az Úr. És ő megtusakodta, és elfogadtuk, hogy az Isten ezt ő rajta keresztül kimondta. Nem tudom, volt-e már ilyen helyzet, hogy így láttunk meg. Persze, kell is, hogy legyen. Csak kérdésem, hogy elfogadjuk-e, vagy...
Igen.
Persze, milyen szempontból lehet? Lehet eszköz, de azt mondom, hogy csak akkor, amikor én azt a szót befogadtam magamba, és azt mondtam, ez Isten szava. Tehát én voltam az, aki eldöntöttem. Mert lelki pásztor beszélhet bármit. Hidd be, hidd ki. De hogyha az Isten igéje nekem azt mondja, hogy az Isten lelke, hogy ez Isten szó volt, ez neked szólt, és én érzem, én döntöttem el. Mert engem megszólított, megragadott, és Isten is rányomta a pecsétjét a lelkem, és azt mondtam, most az Isten szólt. És azért mondom, hogy ez a lelki pásztor most nekem szólt, vagy. Mert én ezt, most az Isten lelke által én éreztem ezt üzenetnek. Nem tudom, érthető a kettő közötti óriási különbség. Hát igen. Meg van neki is az, amikor nem megy annyira a tusakodás, meg az imádkodás. Tehát ő is ember, gyarló. Tehát azért mondom, hogy persze, csak ebben bízni, hogy majd a lelkipásztor ugye mindent nagyon jól megértjük, tehát most nem akarom magamat leépíteni teljesen. Tehát, hogy ő biztos tökéletes, meg azért megtusakodta, és már biztos, hogy jó. Én erre mondom azt, hogy senki ne bízzon, még a lelkipásztorában sem, most lehet, hogy ez durva, amit mondok ez alapján, hanem mindenki az Istenben bízzon. És amit mond a lelkipásztor, lehet az 90%, akkor azt mondom, hogy nem, de azt a kérdezem, tehát nézzem át azt az egész 100%-osan, és lehet, hogy Isten lelke egy mondatra, vagy valamire pecsétel, és azon keresztül fog engem elvinni valamerre, és hogy így kell, így vagyunk együtt. Nem tudom, akkor nem esünk, nem eshetünk bele, és persze a lelkipásztor is kérje el, de szóval egy kicsit néha nehéz így a helyzet, hogy most azt mondom, hogy az Úr profétáit mindenféle ügyekkel jönnek, hogy akkor mondjál, hogy mi az Isten akarata. Nem? És akkor neki mindenre most azt mondom, bölcs választ kéne tudni adni. És ebbe a szerepbe hamar beleeshetünk, mert ez egy szerep, hogy igen, akkor én megmondom, hogy fölcsapom a Bibliát, és akkor én megmondom, mindenre találhatunk egy jó passzus, nem? És ha én ügyes vagyok, jó a memóriám, és jó a teológiám, meg minden, akkor én lehet, hogy tényleg jó válaszokat tudok adni. Csak most az a kérdésem, hogy az Úr akarata ez, hogy én pont azt az igét mondom el, mert az igéből van, csak ez is egy érdekes, nem akarok mindent relativizálni, persze segít az Isten igéje, de az Isten igéje is olyan dolog, hogy olyan sok van belőle, hogy sok fajtát lehet idehozni egy adott élethelyzetbe, hogy most akkor melyik leteszem a hangsúlyt. És hogy vezetek egy embert.
Egyszer is a lelkipásztor, én tanácsot kérdezett a lelkipásztorról, vagy életfejzetben, és azt mondta, a Jakab levélből egy igére válaszolt, akinek pedig nincs bölcsessége, kérje Istentől szembeállás nélkül megadja bárki. Most ez is egy válasz.
Igen, de végül is.
Istennel érted mindent, olyan, nem tudok olyan ráhangolódni, vagy egyszerűen nem olyan erős a hitem, hogy azt elhittem, akkor tudom, hogy Isten ezt megadhatta
be. Igen, akkor megint ott vagy, ahogy a part szakad, nem? Most hirtelen ezzel a válaszsal, hogy kérded Istentől, de pont ez volt a problémám, hogy nem tudom megkérni. De mondjuk ez meg a hit próbálja, hogy akkor mégiscsak kérem, és nekem kell akkor megtalálnom a választ. Vagy. Tehát mégis az, hogy felnőtt korúságra kell törekedni a hívőbe, én ebben látom a vezetést. Nem szabad, hogy akár a lelkész is, ő, mint egyedül Isten szavát onnan várjuk pozícióba kerüljön, hanem a lelkész tanítja a gyülekezetet, vagy bárki, és minden egyes emberbe az Isten lelkének a vezetését kell növelnie, hogy minden egyes ember maga értelme, látása alapján tisztában lásson, és ő tudjon eljutni így a felnőtt korúságról, hogy ő maga el tudja dönteni a saját lelkére vonatkozóan, hogy mit üzen neki az Isten. ne egy támaszkodó hite legyen, hogy mindig megmondják neki, hogy mit üzent neked az Isten. Mert akkor kiskorúságba tartom, és ha én tegyük fel, nem vagyok jó pozícióban, mert miért ne? Én is tévedhetek, ugye? Én is megcsalhatom bármibe, vagy és én abszolút, mint Isten állok ott valaki előtt, és én megmondom, hogy mi az Isten üzenete, az legnagyobb bűnök közé tartozik. És közben nem az, ha nem az, ugye? És nem jó irányba vezetem. Mert akkor kiszolgáltattam embereket, most nagyon sarkítok, hamis lélek dolgainak, mert lehet, hogy kegyes dolgokat mondok, kegyes igazságokat, mert ez is a félrevezetőnek egyik módszer, hogy kegyes dolgokat mond, nem mond eleve bűnre, nem csábít. Nem kell neki bűnre csábítani, hogy félrevigye az Isten népét. Feltétlenül úgy bűnre, hogy nyilvánvaló bűnre, hanem csak el lavírozgatunk, és összekeveredünk, összekutyulódunk, és az emberek nem jutnak el erre az Isten kapcsolat. Tehát végig Istenről beszélünk, de nincsen kapcsolatunk végül is vele. Ugye ez egy kicsit tévedéssé formálódik. Nem tudom, sokszor ezt veszélyként, de akkor nem annyira nagy veszély, de valahol benne van, hogy tehát ez egy egyéni harc, nem lehet kisporolni, de mindenkinek a hitét úgymond tisztelni kell, bármelyik gyülekezeti tagnak a hitét meggyőződését, ez is talán fontos, hogy tisztelnünk kell a látását, és Isten elé kell vigyük így a dolgainkat, és ezért van végül is a közösség, hogy megtusakodják ezt, és akkor látásra jutnak, csak sokszor a közösség is néha, mint ahogy itt is láthatjuk, alkalmatlan arra, hogy végül is eldöntse, hogy akkor most mi van, de Jézusban azért mi többet kaptunk, meg azért itt nem hamis profétekről van, hanem Isten kereső emberekről, akik őszintén keresik az Isten akaratát, de hát ebben ugye buktatók is lehetnek. Nem biztos, hogy mindenki őszintén keresi. És nem biztos, hogy... Jó, hát nem akartam senkit se elbizonytalanítani. Tehát biztonságunk az Úrban van, és abban, hogy ő kiigazítja a dolgainkat, szerintem ebbe kell a látás, meg viszont szerintem kérni kell, és gyakorolni kell magunkat abban, hogy mi az Isten akarata a felismerésben, és szerintem szükséges, hogy elbukjunk, hogy volt, hogy nem jól láttunk, és megtapasztaltuk, hogy ez nem volt helyes, de így tanuljuk meg, hogy mi az, ami az Úr látása, és tehát azt mondom, hogy kell is, hogy bukjunk egy picit, hogy lássuk, hogy nem ez az. Tehát ezen járni kell. Inkább azt mondom, hogy járjunk ezen az úton. Ne féljünk attól, hogy jaj, hogy lesz és mint lesz, hanem járni kell rajta, és Isten akkor megadja a kiigazítást. Mint Józsefát is erre jó példa, hogy járt, nem döntött, úgymond nem vonult vissza, de mégis járt az Úrra, és megmentette őt. Egy rossz döntést hozott, de kihozta belőle. Mert Istennel volt. Szóval szerintem ez is egy jó végszó, hogy végül is Isten az övéit megőrzi, ez a másik nagy bizonyságunk, hogy akik szív szerint igazak hozzá, vagy hűségesek, azokat nem hagyja elveszni. Jó. Akkor köszönöm az együtt gondolkodást, akkor vigyük Isten elé életünket, dolgainkat, ezt az egész üzenetet, amit most körbejártunk, imádkozzunk.
Rámulunk, köszönjük neked mindent. Tartok meg alatt a gondolkodó embereként lehetettél minket. Kinek van lehetősége, képessége megvizsgálni mindent. De csak azért, mert megváltottál minket, és szent lelked belénk költözött. Uram, ad, hogy figyeljünk oda mindig rá, és hogyha odafigyelünk, ha rád bízunk magunkat, akkor működik, és el tudja választani a jót a rossztól. És mindig tudunk a te utadon járni. És ha nem elbukunk, akkor is hűséges vagy, újra felemelsz, és újra mehetünk. Az Uram, hogy soha nem az emberi szóra, az emberi gondolatokra olvassunk, mint a tekintélyes ember mondja is azokat, mert mindent a te ígérméleten nézzünk meg. De Uram, add, hogy a figyelmeztető szóra hallgasson, az intésre, és áld meg életünket. Köszönjük, hogy már összegyűjtöttél minket, és egy ilyen gazdag ígét adtál nekünk. Köszönjük, hogy beszélhetés Uram is. Milyen gyülekezetünk képünk, hármilyen, hogy szívünk elmondjuk ezt minden napokban.
Amen.
Mennyi Atyánk, köszönjük, hogy nekünk van a fő profétánk, elküldtetett fiatal Krisztus. Segítsétek az ő követésében. Köszönjük a igen hirdetőit, és várd meg a hallgatóit és segítőit.
Kérjük Istenünk, hogy add meg nekünk azt a nyitottságot, hogy mindig legyünk készek arra, hogy te bármerre is vezethetsz bennünket, és nem sémák szerint vezeted az életünket. Hogy amikor sokszor mi az Úr akaratát úgy gondoljuk, hogy mi már tudjuk, hogy mit akar az Úr. Előre tudjuk, még mielőtt te elmondanád nekünk. És ahhoz keresünk igéket, hogy ahhoz keresünk megerősítő üzeneteket, és saját magunkat csapjuk be, mert igazából csak a saját gondolatainkat követtük, és ahhoz kerestünk biztatást vagy bátorítást. Így van előttünk Akháb is, aki kereste a saját akaratához a jóváhagyást, és ha nem kapta meg, akkor ment a maga feje után. Oly sokszor mi is ehhez vagyunk hasonlatosak, megyünk mi is, ha nem a te ígéddel, akkor nélküle, és sokszor erőszakosak tudunk lenni, és keresztül visszük saját akaratunkat, aztán jön a baj. Így kérjük, hogy add meg nekünk ezt a bölcsességet, hogy meg tudjuk különböztetni a saját gondolatunkat a te általad ihletett üzenettől. Hát ha már ezt megadod nekünk, és ezt a látást ki tudod terjeszteni a mi életünkre, akkor a legnagyobb bajtól óvsz meg minket. Egy hamis vezetés alatt éljünk, és a te nevedben eltévedjünk. Ez ellenkezik a te akaratoddal. És köszönjük, hogy jó lelket adtál nekünk, és hát, hogy valóban a szent lelket is kérjük minden nap. A vezetést is, mert anélkül bármilyen kegyeskedés, bármilyen Isten tisztelet, bármilyen üzenetkérés hiába valóvá válik. Mert ha te lelked nem kormányozza és vezeti a mi gondolatainkat, akkor mi félreértjük és félremagyarázzuk, és más üzenetet veszünk, amit te nem küldtél nekünk. Így áld meg ezt a gyülekezetet, hogy a hamis üzenetektől tudjunk szabadok lenni, és a helyes útmutatás egymás iránt is, az egyéni életvezetésünkben is megérkezzen, és hogy tudjunk gyógyulni a mi lelkünk, és tudjon megszabadulni terhektől, embereknek való megfeleléstől, kényszerektől, amelyekbe belekényszeredünk, különböző helyzetekbe, amik nem mi vagyunk, és amire nem küldtél bennünket. Olyan feladatok, amelyeket elvégzünk, de minek? Mert nem biztos, hogy a te akaratod áll mögötte. És felszabadulhatunk olyanra, amire meg te pedig indítasz, és amiben örömünk van, vagy sikerünk, és megtaláljuk az egymáshoz vezető utat. Adj ehhez bölcsességet nekünk. És hát, hogy semmit ne féljünk, hanem tudjuk kitisztítani önmagunkat, legyen gondunk magunkra, és egymásra is aztán a te világosságodban. Légy betegeinkkel, akik gyógyulásukért küzdenek, te adj gyógyulást az ő számukra, hitet, reménységet, hát, hogy ne essenek kétségbe, és ne fáradjanak el ezen az nehéz úton. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.